Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Szoller Andrea.
Kiállítás.
Dolgozóinak kedvenc tárgyaiból rendez kiállítást, saját olvasat, kedvenceink a gyűjteményből, címmel a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum, a Művészet Malomban, ahol március 15-én nyílik meg a formabontó tárlat. Az intézmény 77 munkatársa a teremőrtől a művészet történészig, a könyvelőtől a régészig válogatja össze azt a 115 művet a múzeum 10 000-es kollekciójából, amelyhez személyes gondolatokat is fűztek, köztük szerelmi vallomásokat, megindító családi történeteket és vicces fejtegetéseket. A kiállítási anyag összeállítása során a munkatársak a múzeum képzőművészeti történeti és néprajzi raktárában felelhető kincsek között válogattak, amelyből a nagy klasszikusok, mint Czóbel Béla, Bánát Isverák József, Kmeti János, Ilosvai Varga István vagy Kornis Dezső művei mellett olyan meglepő darabokat is kiemeltek, mint egy hímzett szoknya, egy díszes kamarás kulcs, egy rézveretekkel díszített pisztoly, egy tekintélyes hajómodell, egy viasz gyöngyökkel varrott mennyasszonyi koszorú, patkolt kacsatojások vagy római kori csákányfejek. Először állítják ki azt a szentendrei lobogót is, amelyet Ferenczi Károly munkájának tulajdonítanak. A különleges tárlaton bepillantást nyerhet a közönség abba, hogyan kapcsolódik az ember a műalkotáshoz, mivel a műtárgyak mellett személyes magyarázatok is olvashatók. Például kiderül, hogy miért jut valakinek az eszébe egy tárgyról a nagymama régi mézes kalács receptje, vagy milyen volt, amikor a restaurátor azon tűnődött, hol legyen egy bronzfejnél a műcédula helye. A rendhagyó gyűjteményes kiállítás egészen különleges élményt kínál, hiszen a művészet befogadásának hagyományos, gyakran szakmai hierarchiára épülő megközelítését egy sokkal közvetlenebb és közösségibb nézőpontra cseréli. Az antielitista megközelítés azt helyezi előtérbe, hogy a művészethez való bármely viszonyulás elsősorban nem szakmai tudáshoz kötött, hanem alapvető és személyes élmény, írja az intézmény. A tárlat a Művészet Malomba március 16-ától 18-áig látogatható, a kiállítást április 4-én és 25-én vezetéssel is meg lehet tekinteni, április 13-án pedig családi délelőttöt rendeznek majd.
Koncert.
Első alkalommal ad koncertet a magyar fővárosban a 40 Fingers. Az olasz akusztikus gitár négyes, amely számos világsztárral dolgozott már együtt, április 9-én lép fel az Erkel Színházban. Mások mellett Andrea és Matteo Bocelli, Tori Kelly és a Police gitárosa Andy Summers zenélt együtt a 40 Fingers-szel az elmúlt években. Az egyedi 4 gitáros átdolgozásaikkal nemzetközi hírnevet szerzett formáció több mint 350 millió megtekintést gyűjtött a közösségi médiában. A 40 Fingers elsősorban klasszikus rock és pop slágereket, valamint film és tévésorozatok zenéit szólaltatja meg újra gondolt változatban. A csapat budapesti fellépése lesz téli-tavaszi európai turnéjuk záró állomása. A 2017-ben indult 40 Fingers tagjai sajátos zenei háttérrel és stílussal rendelkeznek, amely előadásukban és felvételeiken friss és innovatív hangzást eredményez. Repertoárjukban szerepelnek 4 gitáros rock és pop feldolgozások, valamint saját szerzemények, illetve John Williams Star Wars témáinak átirata, az utolsó mohikán, Disney egyveleg vagy a Harry Potter zenéjének válogatása is.
Kiállítás.
Kállai Ferenc Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész a Nemzet Színésze életművébe ad betekintést, tablókon és személyes tárgyakon keresztül születése 100. évfordulója alkalmából, az a kiállítás, amely nemrég nyílt Budapesten a Nemzeti Színházban. Rátóti Zoltán, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója megnyitón kiemelte, óriási felelősségünk van abban, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk színész óriásainkra. Szonda István múzeológus, a Gyoma Endrődi Kállai Ferenc Népfőiskola alapítvány elnöke elmondta, hogy a kiállítás csak mozaikszerűen tudja bemutatni Kállai Ferenc életművét, de nem is az a céljuk, hogy bemutassák a teljes életművet, hanem az, hogy felvillantsanak belőle érdekességeket. Elhoztunk néhány eredeti tárgyat, amely Kállai Ferenc otthonában volt, a díjait, a leveleit, néhány személyes tárgyat az íróasztaláról, hogy ezzel is felidézzük az ő emlékét, fogalmazott a muzeológus. Hozzátette, hogy a színész alakjának megidézését segítik Keleti Éva fotóművész képei, amelyek Kállai Ferenc ezer arcát mutatják be a látogatóknak. A képeken Kállai Ferenc nem csak különböző szerepeit játszva, de magánemberként nyaralójának kertjében, feleségének és Bogi nevű kutyájának társaságában is megjelenik. Toldi Balázs a 2025-ös évet Kállai 100 emlékévvé nyilvánító Gyoma Endrőt polgármestere emlékeztetett arra, hogy Kállai Ferenc mindig büszkén beszélt szülőhelyénhez való kötődésről. Azt, hogy szülővárosa mennyire büszke rá, jól mutatja, hogy művelődési házat neveztek el róla, művészeti iskola viseli a nevét, szobrot állítottak neki a település egyik főterén, egy évvel ezelőtt pedig átadtak egy kiállító helyet, ahol Feri bácsi és felesége hagyatékát őrzik, és mutatják be a látogatóknak. Kitért arra is, hogy a Kállai 100 emlékkép részeként a most megnyílt vándor kiállítás mellett előadásokkal és filmvetítésekkel is megidézik majd Kállai Ferenc életművét Gyoma Endrődön és az ország több pontján. A vándor kiállítás március 14-ig lesz látható a Nemzeti Színházban, a tervek szerint ezt követően a Magyar Színházban majd több vidéki helyszínen is láthatják az érdeklődők.
Koncert. Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Hétfő este a Pesti Vigadóba Joseph Haydn a Teremtés című oratóriuma lesz hallható a Nemzeti Énekkar és a Koncerto Budapest tolmácsolásában. Az előadás részleteiről Fekete Andrea szoprán szólamvezetővel beszélgettem. Ugye egy 18. századi, késői 18. századi műről van szó. Haydnnek is egy késői műve egyben. Pontosan mi is maga a Teremtés, milyen hangulatú este lesz ez, mit próbál átadni ez a mű, amit majd itt hallhat a közönség?
Igazából nagyon-nagy öröm számunkra, hogy ez a zenetörténetnek ez a fantasztikus, kiemelkedő alkotása elhangzik a Nemzeti Énekkar előadásában, a Koncerto Budapest zenekarral együtt, kiemelkedő neves szólistákkal Melissa Pötti, Bernhard Berchtold, Thomas Bauer, Vasenyi György Kossuth és Lizdias karmester vezényletével. Mindenképpen a zenetörténet egyik legkülönlegesebb és legváltozatosabb zeneműve. Én nekem személyesnek kedvencem, mint a történetét, a Teremtés történetét, illetően ennek feldolgozását. És hát én úgy gondolom, hogy mind zeneileg, mind hát tulajdonképpen a történetet is ide veszem, egy nagyon érdekes, zeneileg egy nagyon változatos és különleges műről van szó. A barokk és a klasszika stílus jegyei egyaránt felelhetők benne. De Haydnra nagyon nagy hatással volt Händel oratóriuma, illetve Händel oratóriumai, és ennek hatására komponálta ezt a monumentális, grandiózus zeneművet, három részes oratóriumot. 1800. március 8-án hangzott el a bécsi ősbemutató után Budapesten Haydn vezényletével, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dátum, és az, hogy ilyen 225 év után, ugye ismét a mi előadásunkban elhangzik a Pesti Viadóban.
Említette, hogy a kedvenc műve is gyakorlatilag a Teremtés. Ez inkább a szakmai kihívásban jelenik meg, vagy a történetben? Igazából most mindkettőt kiemelte. Erre lennék egy kicsit részletesebben kíváncsi, hogy mondjuk szakmailag mi az, ami ebből felemelő lehet, vagy jóleső lehet egy énekesként ebben részt venni, illetve hogy a történetből mi az, ami magával ragadó lehet.
Szerintem az a bibliai történet, a bibliai Teremtés történet egyedülálló dolog, és nekem mindig nagy csoda, hogy 6 nap alatt a Jóisten, hogy teremtette meg a Földet, és hogy ezt Haydn zenében is megmutatja, ez meg még inkább különleges dolog, hogy a szavak zenével párosulnak is, ezáltal szerintem a közönség is, és mint előadók is többszörösen a csoda részesei vagyunk. Gyönyörű és könnyed dallamai vannak, fülbemászó dallamai, amiket nagyon jó énekelni is, mondhatom azt is, hogy balzsam a toroknak. És hát a Nemzet Énekar számára ez amúgy is egy nagyon testhez álló feladat, hisz elsősorban oratórium énekkar vagyunk, és ebben mindig minden esetben is szárnyalunk.
Szoprán szólamvezetőként hogy látja, osszák ezt a véleményt az énekes társai, a többi hölgy énekes is hasonlóan áll ehhez a konkrét műhöz?
Igen, maximálisan, hát a próba folyamat is, a próbák is ugye most folyamatosan zajlanak, és hát tulajdonképpen lubickolunk a hangtengerben, a gyönyörű zenében, és mindannyiunk számára ez egy hatalmas öröm. Biztos vagyok benne, hogy ez a közönség számára is, és az előadók számára is egy maradandó szép élmény lesz.
És ugye említette, hogy lesz 3 külföldi közreműködője is az estének. Velük találkoztak már esetleg? Korábban volt már közös munka? Vagy ez újdonság lesz most?
Ez újdonság lesz, de ugye említettem Manisza Pöti nevét, hogy ő nagyon fantasztikus, világhírű szopránénekesnő, és hát ezzel is nagy izgalommal és nagy várakozással vagyunk, hogy velük együtt közösen előadhassuk ezt a művet.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Az egykori Pannónia területén elhelyezkedő Balatonnál Galerius több forrás szerint biztosan megfordult. Az ő nevéhez fűződnek a tó körüli, első szabályozási munkák, valamint római lelőhelyek a mai napig fellelhetők a Balaton környékén, például Fenékpusztán. A Balaton ismert formája is a rómaiakhoz köthető. Írásos források bizonyítják, hogy Galerius császár uralkodása idején a 3. század végén annyira megemelkedett a Balaton vízszintje, hogy elárasztotta a parti földeket és a villákat. Ezért a császár csatornát ásatott, hogy legyen útja eltávozni a vízfeleslegnek. Ez volt a mai Sió csatorna előzménye. Érdekesség, hogy a római korban a Balaton vízszintje jóval alacsonyabb volt, mint most. De a víz által borított terület kiterjedtebb és szélesebb volt. Víz alatt állt a Kis Balaton, a Tapolcai medence, valamint a Fonyódtól délre eső Nagyberek is. Így, ha elképzeljük a korabeli térképet, akkor azon a partvonal öblei, hajlatai nem egyeznek meg a maival. Sokkal több erdő borította a környéket, valamint a települések sem ott helyezkedtek el, ahol ma. A villagazdaságokról felmaradt lelőhelyek egy része ma már a Balaton medrébe esik, mert a vízállás magasabb lett. A szőlőművelés a római kortól fogva ismert a Balatonnál. A déli fekvésű hegyoldalak, a tó közelsége és a Balaton mikroklímája mind-mind kedvezett a szőlőművelésnek. A déli part sokáig elmaradt a Balaton felvidék borvidékei mögött, a Balaton lelle feletti hátságon és a Fonyódi hegyen az uradalmi birtokon voltak nagyobb szőlőskertek. Az Aquincumot az észak-itáliai Aquilerával összekötő hadiút a térségben 2 párhuzamos nyomvonalon haladt. Az egyik a mai Veszprém-Kapolcs-Tapolca vonalon, a másik pedig a Balaton északi partján. Ez utóbbi a Badacsony oldalában húzódott, majd északnak fordult, ahol kikerülte a mocsaras, vizes Tapolcai medencét. A nyomvonalakat a római villák szegélyezték, napjainkban annak megtalált lelőhelye is jelölik. Ez az út a Balaton nyugati végénél a Fenékpuszta katonai táboron haladt át. A mai badacsonyi római út tehát valóban római alapokkal rendelkezik. Igaz, maga a burkolat már újabb, tehát nem az eredeti utat látjuk. Bár a Balaton jelentése mocsaras, sáros tó, ennek ellenére a ránk maradt írásos források alapján kijelenthető, minden korban kihasználták és felhasználták a Balaton áldásos hatását.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Életre generálva. Történetek az őseggyógyászat rögös útjáról. Egy rendkívüli könyv ez, olyan tudományterületre viszi az olvasót, amiről a legtöbben igen keveset tudunk. Az őssejtek testünk legfőbb építő elemei, a hosszabb, egészségesebb élettitka abban rejlik, hogy ezen rejtelmes lények erejét sikerül-e hasznosítani a sérült szövetek helyreállítására. Ebben a kötetben John Rasko, orvostudós, és Carr Power, tudománytörténész író vad történelmi körútra visz minket, feltárva az őssejtkutatás sikereit és kudarcait, áttöréseit és baklövéseit. A könyvből megismerhetjük ennek a tudományágnak a hőseit és a gonosztevőit, a legnagyobb úttörőket és a sarlatánokat. Megismerkedünk például Don Thomas-szal, aki kifejlesztette az első őssejtterápia, a csontvelő átültetés ma már életmentő technikáját, de csak miután egy szomorú évtizeden át szinte minden paciense meghalt. Találkozunk Paolo Macchiarinivel, a szupersztár sebésszel, akinek laboratóriumban épített légcsövei, ha működnek, akkor valóban forradalmasították volna az orvostudományt, de ehelyett inkább ártottak. Erről viszont Macchiarini évekig hazudott. Ez a könyv úgy indul, hogy találkozunk Alexis Carrel-lel, a zseniális tudóssal és feltételezett náci szimpatizánssal, aki hamis kísérletével 50 évre elzárta az utat a sejttudomány fejlődése elől. Az ő neve például az 1930-as években a New York-i Rockefeller intézetben tenyésztett csirkeszív kultúrája miatt került a címlapokra, bár ő már korábban évtizedekig szerepelt a hírekben, ugyanis 1912-ben kiemelt egy 18 napos élő csirkeembriót a tojásból, kivágta a szív egy kis darabját, majd egy speciálisan erre a célra kialakított csirkevérplazmát tartalmazó üvegpalackba helyezte. A szövetet úgy tartotta életben, hogy rendszeresen kimosta belőle a salakanyagot, és friss tápanyagokkal látta el a tenyészetet. Néhány hónap elteltével Carrel megdöbbentő bejelentést tett, csirkeszív tenyészete úton van afelé, hogy bebizonyítsa, a halál nem elkerülhetetlen. Ez volt tehát 1912-ben, és jó időbe telt, míg kiderült, hogy Carrel és későbbi csapata a csalástól és információk eltitkolásától sem riadt vissza, hogy állítását igazolja. Tehát életre generálva, erről a könyvről most Nagy András Kanadában élő világhírű őssejtkutatóval beszélgetünk. Érdekes nyilván a kérdés, hogy milyen volt az ő első benyomása erről a kötetről.
Mondjuk annyit magamról, hogy 30 éves múlt van mögöttem őssejtkutatásban. Kezdtük ugye a modern rendszerekkel, egér, embrionális őssejt, akkor genetika, utána az emberi őssejtek, és most az utóbbi 10 évben pedig koncentrálunk arra, hogy azokat a feladatokat oldjuk meg, amik szükségesek ahhoz, hogy itt az őssejt alapú terápiák bevonuljanak a medicinába. Tehát én nagyon ebben a körben mozgok, agyilag, és amikor én megkaptam ezt a könyvet, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy annak ellen, hogy a szakmában vagyok, én ezt a könyvet nem tudtam letenni addig, amíg a végére nem jutottam. Annyira izgalmas volt, annyira jó volt megírva, és annyira jó volt látni azt, hogy amit én csinálok az utóbbi 30 évben, azt mi előzte meg, és mi történt ez alatt a 30 év alatt, addig, amíg oda jutottunk, hogy hát most már konszolidálódik a helyzet, és most már nagyon-nagyon ott áll, hogy az őssejtterápiák bevonulnak a klinikába óvatosan. És hát ez nagyon jól meg van írva, és szerintem nagyon jókor jött, mert azt a fázis után jött, amikor egy nagy felfedezés történik, és ez a nagy felfedezés egy ilyen túlzott elvárásokat okoz a rendszerben, vagy a társadalomban, vagy a médiában, vagy igen a kutatók körében is. És ez a túlzott elvárás aztán hát elkaphatja a dolgokat, és hát rengeteg negatív dolog is bejön, például sarlatánok, akik kihasználják ezt a túlzott elvárás kreálta, vagy létrehozott területet, és megpróbálnak belőle pénzt szerezni.
De nagy újdonság, azt elmondja, hogy mit tett ez a nagy áttörés?
Hát igazából a nagy újdonság az, hogy mi nem gondoltuk azt, hogy a fejlődést vissza lehet fordítani. És lehet az emberi sejtből, ami kialakult szívizommá, vagy máj sejté, egy olyan sejtet kreálni, ami újra mindenre képes. Tehát bármit aztán újra lehet indítani belőle. Tehát egy bőrsejtből lehet szívizmot csinálni, vagy agysejtet csinálni. És ez volt a nagy-nagy-nagy hát ígéret ebben a technikában, hogy ezt most meg lehetett csinálni. Ez egy nagy felfedezés volt, kezdődött az embrionális őssejttel, és folytatódott azzal, hogy egy akárkinek, tehát az én akármelyik sejtemet vissza lehet alakítani egy olyan embrionális állapotba, ami gyakorlatilag az én fejlődésemet, vagyis hát az én különböző sejtjeimnek a fejlődését újra lehet indítani. Tehát, hogyha nekem szükségem van például egy olyan sejtre, ami inzulint produkál, mert cukorbetegségem van, akkor egy ilyen sejtet lehet csinálni az én saját bőrsejtemből. És ez egy nagyon nagy ígéret született igazából, most már lassan 20 éve az őssejt biológiában, hogy ezt el lehet érni, meg lehet csinálni, és ezzel gyógyítani lehet olyan betegségeket, amik jelenleg gyógyíthatatlanok, és hát nagyon sok emberi szenvedést okoz, például gerincsérülés.
Milyen kihívások elé állította az őssejtkutatást?
mindaz, ami történt a világban. Például ugye szó van itt az atombomba hatásáról, ugye Hiroshimáról, hogy észrevették, hogy aki nem pusztult el ott a robbanás következtében, azok sugárfertőzés miatt milyen rövid idő alatt meghaltak, és próbáltak arra reagálni valahogyan, vagy próbálták őket gyógyítani, és aztán később ez a sugárfertőzés kérdése, ez egy bizonyos irányba elvitte az ősejtkutatást.
Ez a jó példa annak, hogy hát történt valami új dolog, tehát nyilvánvalóan a nukleáris energia, atombomba, atomreaktorok, ez egy új dolog, ez egy nagy felfedezése volt a 20. század elejének. És hát ugyanúgy átment valószínűleg egy ilyen hatalmas elvárások, aztán végül az atombombával csúcsosodott meg az atomreaktorokkal. De hát voltak balesetek, igen. És akkor ezek a balesetek létrehoztak egy új orvostudományi kutatási területet, hogy hogyan lehet azokat az embereket, akik sugárbetegségbe szenvednek, meggyógyítani. És ami a könyvben van, az egy nagyon érdekes, mert látszik az, hogy nagy-nagy erőfeszítés történt arra, hogy különböző hipotézisekkel megpróbálni ezeketnek az embereknek segíteni, ami hát a kezdeti fázisban nagyon sok kudarccal járt. És gyakorlatilag ez a példája annak, hogy a kudarc nem feltétlenül kell, hogy leállítsa a kutatásokat, mert én szerintem egy akadály az igazából a tudományban az azért van, hogy azon át tudjunk törni. És ez az áttörés történt meg igazából a csontvelő transzplantáció kidolgozásában. És hát ez, hogy ide eljusson, ahol most már, hát nem mondom azt, hogy 100% biztonsággal, de a csontvelő transzplantáció az egy fontos gyógyászati lépésnek számít, vagy technológiának számít különböző vérrákoknak a gyógyításában. Rengeteg embernek az életét menti meg. Azoknak, akik a kezdeti fázisban belehaltak azokban a kutatási részekben, azoknak nagyon-nagyon köszönhető az, hogy most ez a orvosi technológia ki tudott fejlődni, és rengeteg ember életét menti most meg. De hát ez az egész immunológia, szövetátültetés, szervátültetés, ez mind ezeknek az alapjai innen jönnek. Tehát a csontvelő átültetés, felismerni azt, hogy hát vannak ezek a összeférhetetlenségek emberek között, és ezekben kategóriák vannak, és meg lehet találni azokat a ember csoportokat, akik egymás között tudnak szerveket cserélni. Ez mind igazából innen jött, ebből a korai kutatásból, amikor kiderült, hogy igazából milyen is az immunrendszerünk, hogyan védi magát az idegen támadóktól.
Nagy András, Kanadában élő világhírű ősejtkutatóval beszélgettünk az Életre generálva, Történetek az ősejtgyógyászat rögös útjáról című elképesztő könyvről. A könyv szerzői John Rasko, orvostudós, és Carl Power, tudománytörténész, író, és ez a lebilincselő kötet a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.